ember nagyon szoros egységben van a környezettel, és a felgyorsult környezeti változásnak a hatásait éljük meg. Van szerencsém egy ilyen klímakutatásban dolgozni, és a 2022-es év, ami mögöttünk hagytunk, volt globálisan az egyik leghűvösebb nyarunk. Az elkövetkezendő időszakban egy felgyorsuló felmelegedési tendenciát fogunk megélni, és csak gondoljunk vissza 1987-re, amikor országosan akkora havazás volt, hogy szinte megbénult a forgalom, megbénult minden. Én is emlékszem gyerekkoromban, hogy akkora hólepel volt, akkora hóréteg, hogy szinte elvesztünk benne. Öröm volt hógolyózni és hóembereket építeni, és ez sajnos a Kárpát-medencénkben egyelőre megszűnik. Eltolódott az éghajlatunk, még most sajnos lehet hallani, hogy Amerikában milyen szintű hóviharok vannak, vagy a sivatagban havazik, vagy olvad a szibériai jégmező, vagy olvadnak a gleccserek. Ez magával hozza, hogy szintén kimozdult a környezet, eltolódtak az éghajlati övek, és eltolódtak, megváltoztak az éghajlatok is. A klasszikus négy évszak megtűnt, igazából látható, hogy egy elhúzódó, hosszan levő ősz van, ami gyorsan majd átcsap tavasszá, a tavaszból pedig egy rendkívüli módon gyorsan érkező nyárban. A kutatások mutatják, hogy a hőmérséklet 1,5 fokkal emelkedik. Sokan mondják azt, hogy mit jelent ez a 1,5 fok, ez nem sokat jelent. De igen, amikor halljuk a híradásunkban, hogy az 1,5 fokos hőmérséklet következtében felgyorsul a felmelegedési folyamat, ennek hatását látjuk szép lassan már környezetünkben, hiszen az elmúlt évben is sajnos eltűntek tavak, eltűntek folyók, patakok, világ nagyobb sok részén, így Magyarországon is látjuk ennek a folyamatát, illetve ami óriási gond lehet, hogy az élelmiszer ellátásban lehetnek nagyon komoly gondok, ami közvetett, és közvetlen úton felborítja az élelmezésnek a folyamatát, ami azt jelenti, hogy az élelmiszer árak emelkednek, az előállítási költségek növekednek, és az élelmiszer mennyiség, alapanyag mennyiség is kritikussá vált. Mondok erre egy példát, hogy a kedves rádióhallgatók is érezzék. Amit szokott lenni Magyarországon, az a 8-9 millió tonna kukorica, a tavalyi évben ez körülbelül 3 millió tonnát jelentett a termés mennyiségben. Ezt más országokból kell pótolni, és ez maga után hozza, hogyha kevés a termés árak elejében megemelkedtek, megemelkedett termés árakat tovább víve az állattenyésztésben is megjelenik, hiszen magas árértékű alapanyagokat etetünk meg például a sertésekkel, barompikkal, szarvasmarhával, ami utána majd megjelenik a termékben is, hiszen ha magasabb a beszerzési ár, akkor célszerű lenne magasabb árba értékesíteni az állattenyésztésnek a termékeit. Ami nagyon fontos és elgondolkodható, nagyon sokat olvasok ebbe a témába, hogy körülbelül 125 ezer éve nem volt ilyen magas a hőmérséklet, mint amit most megélünk, és ez sajnos tovább fog emelkedni, így fog zajlani, ahogy most önöknek próbáltam felvázolni.
És ez azért is elkeserítő valahol, mert ha azt nézem, hogy most is karácsonykor 14-15 fok volt, fölé lettek a legyek, fölé lettek a katicák, a bodobácsok, és még sorolhatnám mennyi rovar, ami nem jó. És nem jó a mezőgazdaságnak sem, mert ugye nem pusztulnak el a kártevők, nem fagynak el azok a rovarok, amelyek kárt tudnak tenni a növényekben.
Nagyon jó a gondolat, és köszönöm a felvetést. Szeretném elmondani, hogy az elmúlt hetek, már hetekbe és hónapokba kell nézni, de különösen itt a karácsonyi időszak, a téli időszak időjárása ritkán tapasztalt problémákat jelent, hiszen a téli nyugalmi állapotot megzavarja az áttelelő növényeknek, illetve az áttelelt rovaroknak a élettevékenységére is hatással van. Ez az időjárás, az áttelelő képességet nézem, azért veszélyes, mert a kint lévő növényeink, amelyek például átelelnek a hosszúkultúrás gyümölcsfáink, a lucerna például, vagy a frissen vetett őszi árpa, őszi búza, őszi gabonafélék, vagy az őszi káposztarepce élettevékenységében nagyon komoly biológiai zavarokat idéz elő. Nem természetes az, hogy a déli időszakban több napon keresztül 15 fok és a fölötti hőmérséklet van. Ez azért is veszélyes az átterelés szempontjából, mert megindul a növényekben a netkeringés. Tudni kell, hogy amikor elhullatja a gyümölcsfa levelét, akkor onnantól kezdve ő már a betelelési folyamatra koncentrál, megnövekszik a szervezetében a cukortartalom, és ha minél több cukrot halmoz fel a növény, annál jobban segíti az átterelő képességet. Először keményítőt halmoz fel, majd azt átalakítja cukorrá. Ha jön ez a felmelegedési periódus, ennek következtében a növény érzi is a meleget, úgy érzi, hogy itt a tavasz, és ennek következtében megindul a rügyfakadás. Olyan rügyképeteket látok, ami már 1-1,5 cm-es nagyságúra képes megnőni. És megindult a növényekben a netkeringés. Le se állt, mondhatnám, a netkeringés, és itt jön a veszély, hogyha megérkezne mínusz fokos hőmérsékletek, mondjuk egy hétig tartana mínusz 10 fokos hőmérséklet, mert bármikor megérkezhet Szibéria felől, észak felől, akkor ezek a rügyképletek, hajtásvégek, ágerészek el fognak fagyni.
Bocsánat, hogy szavába vágok, nagyon jó példa erre az orgona. Tavaly előtt is megindult a rügyfakadása télen az orgonának, és most is megindult. Az én kertemben van két orgonafa, mind a kettőnek ott vannak a gyönyörű zöld rügyek.
Így van, nagyon jó a példa, és még ide szeretném tenni a rózsákat is. Én például a fügefokromban is látom már, hogy megindult a netkeringés, de ami nagyon lényeges, a gyümölcsfákon is látszik, hogy duzzadnak a rügyek. Ez komoly veszélyt jelent, pláne úgy, hogyha visszagondolunk, mert mindannyiunknak, sokunknak vannak gyümölcsfái, és ha visszagondolunk, hogy az elmúlt években, de különösen a 2021-es és 20-as évben, a koratavaszi fagyok nagymértékben károsították a csonthéjas gyümölcsöseinket, így lásd a kajszibarackot, őszibarack terméseket, a korai gyümölcsfákat. Ezért nagyon fel kell készülnünk, és itt a messzésekkel kell majd odafigyelnünk tavasszal, hogy mikor és hogyan messzünk. Szívesen segítek, akik hozzám fordulnak, hogy milyen lehetőségek vannak ennek kialakítására. És említette a másik gondolatot, amely mindannyiunkat érint, ezek pedig a károsítóknak a jelenléte. Tudni kell, hogy például a több napja tartó kiegyenlített meleg, hiszen 13-18-20 fokot is mértem. Mondok egy példát. Karácsony után 28-án utaztam autóval, 4-5 órakor még 15 fokot mért az autó hőmérője. Ez nagyon komoly tényezőt vetít előre, hogy a baktériumoknak és a gombáknak a korképletei is gyönyörűen élhetnek. Megindultak úgy, ahogy említette, a rovarok, legyek repültek, lepkék repültek, elindultak a receptáblákon az ormányos bogarak. Ez komoly gond, mert ezek a rovaroknak a gyérítésében a természet körforgása nem tud szerepet vállalni. Régen még voltak több héten keresztül tartó fagyok, ezek a rovarok vagy károsítók egyes száma csökkent, mert nem úgy tudtak elbújni a talaj alsóbb rétegeibe, az avar alatt átfagytak ezek a növényi és talaj részek, és így elpusztultak ezek a károsítók. Sajnos már az elmúlt években nem ez a folyamat történik, és ennek következtében is egyre nagyobb egyedszámmal telelnek át ezek a károsítók, melyek megnehezíthetik 2023-ban is a védekezési folyamatokat, és nagy lesz a károsításnak a mértéke. És itt jön a környezetvédelemnek a kérdése, hogy ezek ellen fel kell venni majd a versenyt, a harcot, hiszen az élelmiszerbiztonság, a vegyszermentes termékek, a vegyszermaradékmentes termékek és a megfelelő minőségű alapanyag előállítás szempontjából meg kell találni azokat a védekezési módokat, metódusokat, amivel ezeket tudom távol tartani vagy éríteni.
De most bennem fölvetődik a kérdés, ugye nagyon sokat támadják a mediterrán országokat, ahol ugye a génmódosítás elég magas fokon ott van, pontosan azért, mert egyszerűen másképp nem tudnak védekezni a kártevők ellen. Náluk nincs igazi tél, tehát az a kemény tél, nem fagynak el a kártevők, a rovarok, tehát magyarán nem tud nagyon védekezni másképpen a kártevők ellen. Tehát mi is ennek az irányába megyünk, hogy akár mennyire is nem akarja az ember a génmódosított növénytermesztést, de e felé haladunk?
Világviszonylatban, ha kitekintünk, a génmódosított növényeknek a vetésterülete vagy termesztési területe nagy százalékban van jelen. Gondoljunk bele a génmódosított gyapotra, a burgonyára, a kukoricára, a szójára. sajnos ugye a termesztési folyamatok tekintetében az egészségünk egyre nagyobb veszélyben van, nagyon sok az allergia, nagyon sok a daganatos betegség, nagyon sok az érrendszeri betegség, és bizony, hál' Istennek jelenleg Magyarországon, a Kárpát-medencében nem engedélyezett a génmódosított növényeknek a termesztése, de alapanyag szinten génmódosított növények alapanyagait fogyasszuk, hiszen a külföldről érkező szója, a külföldről érkező alapanyagok termesztés technológiája génmódosítással történik. Hogy mi az út? Ha úgy nézzük, hogy ez a környezetváltozás következtében fel kell venni a versenyt, mert előre kell menni, alkalmazkodni kell a megváltozott környezeti feltételeket. Első legfontosabb lenne, egy pici kis kitérővel, hogy csökkentsük a környezeti szennyezést, csökkentsük a környezetnek a terhelhetőségét. Ez a környezetváltozásnak a folyamatában igazából úgy kezdem el össze a gondolatot, hogy államoknak kellene összefogni annak érdekében, hogy globálisan hozzák meg azokat a törvényeket, amivel a mérgező gázok kibocsátása, a műanyag hulladékoknak az előállítása, a szennyező anyagoknak a feldolgozása és csökkentése ugye nagy nemzetközi szinten történik. Utána történik az állami szinten történő meghozatala, ami azt segíti elő, hogy segíti a megújuló energiaforrásoknak a kérdését, csökkenti a hulladékok kibocsátását, tehát óvjuk, védjük valahogy az élővizeket, a talajokat. Utána indulnak a közösségek, család, majd az egyéni szinteken kell tenni érte, hogy minél jobban csökkentsük a környezet terhelését. Nagyon sok felejárók előadásokat tartani, megtisztelő gyerekekkel találkozni, nyitott szívvel, lélekkel beszélgetünk a környezetünk megóvásáról. Itt kezdődik igazából, ezt kellene mindenfele a világon a szemléletformálás kezdeni, és annak pedig az a bölcsője, az óvodák és az iskolák világa. Elvetem a szemléletformálás magvait, és a gyerekek ezt bízom benne, hogy hazaviszik és magaévá tudják tenni, és mondják otthon a szülőnek, volt rá példa, hogy felhívott a kedves szülő, hogy mondta, hogy Józsi bácsi úgy elparancsolt a kisfiamra, ő pedig az apukára, hogy most már fogmosáskor nem folyatjuk a vizet.
Igen.
Tehát apró dolgokkal lehet tenni. Ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy mit tudunk tenni, olyan talajművelési eljárásokat, akinek van lehetősége, termesztés technológiai eljárás, vízmegőrzéses talajművelések, csapadékgyűjtés, tározóképítése, minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, amivel megőrizzük a legfontosabb az élő talajt, mert ha a talajom él, akkor ellenálló könnyebben befogadja a vizet, jobban halad a növény gyökere, a tápanyagfeltáródás, ellenállóbb a növény. A másik pedig legfontosabb az élővíznek, a tiszta víznek a megőrzése. Mindenfele mondom, hogy tározókat építeni, otthon is tudjuk gyűjteni a vizet, ha esik, akkor gyűjtsük, nevezessük le, nagyobb volumenben pedig tározókat kell építeni annak érdekében, hogy a vizet gyűjtsük össze. Nagy gond, hogy kiegyenlítetlen a vízellátás. Látható Magyarországon, ha megnézzük 2022-es évet, óriási gond volt az, hogy nagyon heterogén volt a csapadék megosztás. Mindig mondta nagymamám, mikor kint voltunk a tanyánkba, kérdeztem tőle, nagymama nagyon nem akar esni az eső, nem fejlődik a hagyma. Mi lesz így? És mindig azt mondta nagymamám, kisfiam, amit a jóisten valahol elvesz, majd másban visszaadja. És igaz, visszaadta 2022-ben is a csapadékot, egy részét, de nagy fokú eloszlás egyenletlenséggel, hiszen a nevelő hónapokban már 2021-ből átérkezve egy nagyfokú csapadékhiánnyal érkeztünk, nem volt akkor se hótakaró, és nem volt téli csapadék, mert tudni kell, hogy a talajban dél folyamán szivárog az egész éves víztartalékunknak a jelentős része, és ha tavasztal ez a lassan elolvadó hótakaró nedvessége nélkül a talaj víztartaléka is alacsonyabb, és ilyenkor nem lesz víztartalék a talajban. 2022 évelején és a nevelő hónapokban 3, 8, 11 mm-es csapadékok estek. Ez azt jelentette, hogy a március, április, május, június rendkívüli módon szaharai jellegű szárazság volt, és itt kezdődött a nagy probléma, hogy térről olyan mértékű szaharai meleg érkezett, hogy megégtek a növények virágképletei, beszáradtak a virágportokok, nem termékenyültek a növények, majd utána pedig elindult a növényben egy elankadás, egy hervadás, majd egy teljes elszáradási folyamat, és említette az elején a beszélgetésünknek, hogy az organa, hogy áll most, bizony sok fele, míg az organa is kiszáradt, kiszáradtak tujafák, fenyőfélék, gyümölcsfák, diófák, és megégett az országnak a középső részét, vagy inkább több megyére kiterjedően a kukorica növényein, olyan mértékű gazdasági kár alakult ki, ami nagyon komoly veszteséget jelentett a gazdáknak. És ez a tendencia szeptemberben változott meg, a Jóisten megnyitotta az égi csapokat, és akkor lejött 100 mm fölötti csapadék, ez már nem segített az évelei növényeknek, de az őszi vetéseknek kiváló jelentőséget adott, hogy fejlődjenek, de többfele végeztem különféle talajtípusokon ásásokat, és jelenleg most a beszélgetésünk idején talajaink, itt a Maros-Tisza öntés talajai körzetébe, olyan 50-54-55 cm mélységben van átállva, alatta pedig mérhetetlen szárazság van a mélyebb rétegekben. Ha kimegyünk a nagyszülői tanyánkba, ami Földeák község mellett található, 9 méter mély az ásottkút, nincs jelenleg az ásottkútban víz. Tehát itt az a legnagyobb gond, hogy pillanatnyi öröm nagyfokú csapadék, ami leesett, de ha ez nem lesz kiegyenlített, akkor előrevetítőleg komoly gondok lehetnek 2023-as év indulásában is.
De azért most így végig gondolva, nagy feladat hárulna a kutatóintézetekre is, ugye nagyon sok kutatóintézet bezárt Magyarországon, és lehet, hogy éppen ezen is el kellene gondolkozni, hogy újabb kutatóintézeteket kellene létrehozni, pontosan azért, hogy olyan növényeket nemesítsenek, vagy hozzanak létre, amelyek egyre inkább szárazságtűrőek, és ennek a klímának megfelelnek.
Mindenféleképp mindennek az alapja, minden gyakorlati technológiának az alapja, elméleti ismeret és a kutatások adatainak a feldolgozása, megfigyelések, és hiszem azt, hogy képzett emberfők emelik csak egy közösség, egy tudomány és egy haza sorsát. Ezért nagyon nagy jelentősége van a kutatóintézeteknek. Bizony többfele bezárták, bízunk benne, hogy ez meg fog változni annak érdekében, hogy tényleg a kor kihívásainak megfelelően, hiszen nem csak a környezetváltozás gyorsult fel, hanem olyan dinamikus technológiai fejlődést élünk meg, az informatika világa, az IT világa, a precíziós gazdálkodás világa, a mezőgazdaságban, a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet világában is megjelenik. A megváltozott környezeti feltételünk következtében még azt tanultuk régen, hogy a Kárpát-medencénk, ez a csodálatos világ, ugye kontinentális éghajlattal rendelkezik, most már el lehet mondani, így a tendenciálisan látva, hogy egyre jobban ugye mediterrán éghajlatban jelenik meg. Érdekes dolgot fogok elmondani, hogy jelenleg, ha megnézzük a hőmérséklet alakulását, a Magyarország éghajlata Bulgáriában található, tehát oda csúszunk lefele hőmérsékleti tartomány tekintetében, hogy emelkedik a hőmérséklet, és már abban a klímában vagyunk. Sokat járok külföldre, nagyon szeretem az olasz vidéket, és szoktam tanulmányozni az utazásaim során, hogy a déli ország részekben hogyan próbálkoznak felvenni a versenyt a megváltozott klímával, az egyre melegedő környezeti hatásokkal. Nagyon nehéz ott is, látom, a tavalyi évnek a nagyon nagy példája volt, hogy mindennek az alapja az öntözés. Ha nincs víz, nincs élet. Kiszáradt a Pó folyó környéke is, komoly környezeti problémákat élt meg. De nagyon fontos, és itt szeretnék egy picit a régmúltra visszatekinteni Magyarországon is, mert nagyon szeretem a magyar mezőgazdaságnak a múltját, azokat az emberfőket, azokat a tapasztalatokat, amit nagypapáink leraktak. Az én nagypapámtól, nagyszüleimtől is rengeteget tanultam, és mindig azt mondta, hogy olvass a természet jeleiből, kisfiam. És az pedig az első legfontosabb, vissza kell nyúlni az ősi genetikához. Tehát említettem a talajéletet, a vízmegtartást, a másik pedig nagyon fontos itt a Kárpát-medencében, vissza kell nyúlnunk azokhoz az ősi fajtákhoz, gyümölcsfáknál, visszanyúlni azokhoz a növényekhez, lágyszárú növényekhez, amelyek az akkori, így mondom, arid környezeti feltételeket jól tűrték, ellenállók voltak a betegségekkel, a kártevőkkel. Ezeket a genetikai vonalakat be kell építeni, vagy ezeket fel kell erősíteni annak érdekében, hogy ellenálló növényeket tudjunk nemesíteni a kor kihívásainak megfelelő megfelelően természetesen, ezeknek a növényeknek is kell adni vizet, de még mindig jobban tolerálják a talaj tápanyagtartalmát, a heterogén vízellátást, a károsítókat, úgy szoktam hívni, ezek a növények igazából a jó magyar szürke marák.
Mit vetít egyébként ez az enyhe időjárás elő nekünk, ez az enyhe tél? Tehát lehet, hogy majd márciusban, áprilisban vagy májusban jön egy olyan hideg vagy fagy, amikor már megindulnak a növények, ugye a rügyképzés, a keringés, és elfagy minden?
Nem tudjuk, jó Isten tudja előre megmondani, hogy mi várható, de tendenciálisan, ha visszatekintünk az elmúlt évek környezeti hatására, látható, amit említettem, hogy eltolódtak egy picit a időjárási anomáliák. Gondoljunk bele, pár évvel ezelőtt, március 15-én olyan szintű hóvihar volt, hogy az M1-es, M7-es autópályán, meg ott a különösen a nyugat-magyarországi részen, hát hatalmas környezeti csapás érte az ott élőket, mert megérkezett a tél. Méhészkedem, és két pakonyba tartottam előadást, április körül, amikor virágzik az őszi káposztarepce, akkor az őszi káposztarepce táblákat hótakaró fette. Hogy mi várható, nagyon nehéz megmondani, de a környező országok növényvédelmét, vagy éppen időjárási tényezőit is nagy mértékben befolyásolhatja, hogy bizony előfordulhat, hogy áprilisi hónapban például, vagy márciusban lesznek olyan nagyon komoly hidegek, amelyek már a megindult netkeringésben levő növényeinket is károsíthatják. Tudni kell, hogy a növény élettamba áttelelő növényeknek szükség van a hidegre. Tehát ahhoz, hogy egy őszi káposztarepce is jól tudjon majd oldalelágazásokat hozni, meginduljon a rügyképződésük, kell neki hideg hatás. És ugyanez a hideg hatás kell a gyümölcsfáknak is. De így, hogy nincsen hideg, megindult a növény netkeringése, későbbi hideg komoly gazdasági károkat okozhat a növényekben. Nem tudjuk, mi várható. Amennyire tudunk, fel kell rá készülni.
Mondjuk a fák esetében, főleg a gyümölcsfák esetében, ott még meccéssel lehet korrigálni, ha jól tudom.
Igen, még a meccéseknek az idején és a meccéseknek a módjával, hiszen más-más egy őszi barackfának, kajci barackfának, vagy épp a megy cseresznyefának a meccésének a metódusa, lehet játszani a meccési móddal, és lehet alkalmazni, a meccési idővel is tudunk játszani, és a játszás az jó értelemben mondom, tehát alkalmazni, annak érdekében, hogy kicsit elébe menjünk, mert ha most levágjuk ezeket a képleteket, megindul a növénynek a netkeringés, akkor még nagyobb fagyáskár érheti ezeket a fákat. Itt érdemes várni most vele a meccéssel, hogy mit hoz az időjárás további változása.
Az mit jelent egyébként az őszi barackot és a kajszi barackot mondta, hogy most mondjuk akkor későbbre tolódik ez? Tehát pontosan azért, mert ki kell várni, hogy milyen időjárás várható?
A kajszi baracknál és az őszi baracknál azért is érdekes, pontosabb, kicsit később kezdeni a meccést, mert a különféle kórokozó és fásrészek betegségei szempontjából az a jó, ha később vesszük a fákat, mert a netkeringés, úgy szoktam hívni, kimossa a kórokozókat. Tehát akkor jó metszeni, amikor már kicsit megindult, ő náluk ténylegesen tavasszal a metszkeringés, nevezett piros bimbós állapotban történő metszés. A mostani metszéseknek az elvégzése leginkább ugye szőlőültetvényekben indul el látványosan, majd utána pedig az almás termésűeknél, majd utána indul a szilva, és utána később pedig a többi csonthéjas növénynél.
Ezek azok a legfőbb mezőgazdasági munkálatok, amiket most végezhetnek a gazdák, hiszen tudom, hogy az, aki a mezőgazdaságnak a szerelmese, és mondjuk a kiskertjének a szerelmese, annak a tél az valahol szenvedés, mert nem lehet kint és nem dolgozhat. Szóval milyen munkálatok vannak most, amiket elvégezhetnek?
A mezőgazdaság a téli időszakban sem pihen. Azt tanultam otthon, szeretett nagyszüleimtől, hogy ugye a téli időszak mindig a szenvedés időszaka is. Kell a felgyorsult világba, kell teremteni időt arra, hogy leülünk a meleg szobába, és régen nagypapám még a kincses kalendárium, amely mai napig össze van gyűjtve nekünk, és olyan jó visszaolvasni a nagyszülői kézírással azokat az építő gondolatokat, amit nagymamám akár recept oldaláról, nagypapám pedig a mezőgazdaság, az állattenyésztés oldaláról rögzített. Ez nekünk egy családi kis ereki. A mostani időszakban is kell teremteni a gazdáknak, mindannyiunknak egy kis időszakot, hogy üljünk le, vessünk számvetést. tervezzük meg, értékeljük az évet, és tervezzük meg a következő időszakot. Milyen vetőmagot, hova, milyen növényt szeretnénk vetni, mikor kezdjük el a talajműveléseket, nézzük meg a raktárainkat, hogy milyen magok, növényi kondicionáló anyagok, vagy növényvédőszereink vannak a raktárban. Nézzük meg a raktár világába, a szerszámos kamrába, hogy az eszközeink milyen állapotban vannak, javítsuk ki, tegyünk bele nyelet, tartsuk karba. De ne feledkezzünk meg a raktárhelyiségekben levő áttelenő növényeinkről se, a bevitt muskázéról, leánderről. Érdemes ilyenkor ezeket is megnézni, adni egy kis vizet, hogy rendben van-e az áttelenési folyamat. Utána pedig, amiről nem szabad elfeledkezni, hiszen a kertjénkben is érdemes kimenni, hiszen a jó gazda szeme mindig ott van a növényeken, még a déli időszakban is, és bizony ilyenkor, ami nagyon fontos, ha már kimegyek a kertbe, adjunk a madaraknak folyamatosan, a madáretető világa legyen mindig aktív. Nagyon sok kis madáretetőt kitettem én is, iskolákban, amikor megyek előadást tartani, örömmel vittek madáretetőket, annak érdekében, hogy csináljuk, így kell elkészíteni, és tegyétek ki, kedves diákok. Mindig legyen a madáretetőben élelem, óvjuk, védjük a madarak világát, nagyon szeretem, mert a madarak a nyári időszakban rengeteget segítenek, nagyon sok káros rovart fognak össze, és ezzel is a biológiai növényvédelemnek egyik nagyon fontos részei. De már, ha megérintettük a gyümölcsfát, akkor bizony érdemes megnézni azokat az ágképleteket, amiről beszéltem, elkezdeni lassan a metszési folyamatokat, annak érdekében majd, hogy szépen végigérjünk ezen a műveleten. Most jelenleg igazából a pásrészek és a szőlő kordonoknak a metszési folyamata zajlik, vagy induljon el.